Halas Rádió, a bizalom hangja.
A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről. A tudomány mai állása. Jó szórakozást!
Köszöntöm Önöket, a szerkesztőt, Pós Szilviát hallják. Mai műsorunkban szó lesz többek között az Amazonas-medence gigászi fájáról, melyet légi felderítés útján sikerült elérniük a kutatóknak. A középkorban használt nanotechnológiai eljárásról, egy fejlesztésről, amely a könnyed szellőt is elektromos árammá alakítja. Egy kutatásról, mely szerint a pupillánk mérete nem csak a fényhatástól függően tágul, hanem a félelem, izgalom vagy figyelem hatására is. Az egészséges életmódról, amihez csak gyalogolni kell, valamint egy innovatív megoldásról, melynek során dízelmotort alakítottak át hidrogén-dízel hibriddé. Ennyit előjáróban, és most jöjjenek a részletek. A világűrből vették észre az Amazonas legnagyobb fáját, erről a kutatásról hallhatnak elsőként. Elérték a tudósok az amazoniai őserdő legmagasabb fáját. 3 éves tervezés és 2 hetes intenzív őserdei túra után tudósok eljutottak az Amazonas medence őserdőinek legmagasabb fájához. Az Észak-Brazília természetvédelmi területén álló fa 88,5 méter magas, törzse körmérete pedig 9,9 méter. A különösen magas fát 2019-ben egy háromdimenziós térkép készítése során műholdas mérésekkel találták meg. Az egyik legszebb dolog volt, amit valaha láttam, az erdő közepén vagy, ahova az emberiség még soha nem tette be a lábát, körülötted a természet abszolút gazdagsága, mondta az utat szervező erdész. A kutatók a fa környezetében található talajból és levelekből vettek mintákat, ebből próbálják megállapítani a 400-600 évesre becsült fa tényleges korát, valamint azt is, hogy miért gyakoriak az óriási fák a környéken, illetve azt, hogy mennyi szenet tárolnak. Iménti hírünkből megtudhatták, hogy légi felderítés útján sikerült elérniük a kutatóknak az Amazonas-medence gigászi fáját. A következőkben egy titokra derül fény a maja sóbányák víz alatti feltárása kapcsán. Víz alatti ásatást végeztek régészek, melynek során összesen 110 maja lelőhelyen dolgoztak. Az időszámításunk szerint 600-800 között működő település egy tengerparti lagúnában található, ahol a kutatók több mint 100 elsüllyedt maja helyszínt azonosítottak, számos a part mentén elterülő sóművekkel. Ezek közül a legnagyobb településen felfedték, hogy a sómunkások otthonról dolgoztak. A csapat elvégezte a terület szisztematikus felmérését, ahol egy víz alatti lakóépületet találtak. Kiderült, hogy a munkások itt éltek, ami új betekintést nyújtott abba, hogy a sótermelés szempontjából hogyan szervezték meg ezt a fontos iparágat a klasszikus maja korszak csúcspontján. A kutatók így ritka képet kaphattak arról az építészetről, amely egykor a legtöbb ősi maja közösséget uralta. Ezek helyét digitálisan ábrázolták, a kulcselemeket pedig feltárták, ami több épület nyomait is megőrizte, amelyek a kor meghatározás szerint az építés több fázisának eredményeként jöttek létre. Az adatok azt mutatták, hogy a 6. században csak néhány lakóépület létezett a helyszínen, ám 650 körül az épületek különleges mintázata megnövekedett annak eredményeként, hogy 3 sókonyhát is építettek a településen. A lakóépület feltárása alapján a halászat, az ételkészítés és a főzés, a fafeldolgozás és a gyapotfonás tartozott a háztartási tevékenységek közé. Ez arra utal, hogy a sóbányákban dolgozók is itt a helyszínen éltek, és a közösség először magának termelt sót, mielőtt eladta volna a felesleget más településeknek. Szakemberek szerint lényeges az a tény, hogy a munkások a telephelyen laktak és beltéri konyhákban dolgoztak. Ez ugyanis azt jelentette, hogy a sót egész évben lehetett termelni. A régészeti feljegyzések szerint a sóbánya termelése 800 után állt le. Sókitermeléssel foglalkoztak az elmerült ősi maja település lakói, erről számoltunk be az előzőekben. A folytatásban a középkori nanoanyag kerül bemutatásra. Maradjanak velünk!
A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.
Halas Rádió, a bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
Már a középkorban használtak nanotechnológiát, erről kaphatnak információt a következőkben. Számos középkori szobor aranyozását olyan különleges technológiával végezték a középkorban, amelynek okán ma ezek restaurálása rendkívül bonyolult. A kétrétű füst más nyelven felemás füst aranyozással díszített műtárgyakat vizsgáltak meg kutatók a legmodernebb technológiával, és sikerült háromdimenziós képet alkotni a rétegről. A vizsgálati eredmények megmagyarázták, miért is olyan elképesztően nehéz ezeket a műalkotásokat restaurálni. A kétrétű füst úgy készült, hogy egy aranylemezt egy annál 4-8-szor vastagabb ezüstlemezre hengereltek még izzóan, majd a sima aranylemezzel azonos módon vékonyították aranyfüst vékonyságúvá. Az így kapott füst egyik fele ezüst színű, másik aranyszínű volt. Eddig csupán kétdimenziós keresztmetszeti képet adó módszerekkel vizsgálták a kétrétű füst felépítését. Most azonban az ultramodern technika segítségével anélkül pillanthattak bele az anyagrétegek nanoszerkezetébe, hogy az megsérülne. A módszer legfontosabb előnye az, hogy elképesztően nagy felbontású képet ad. A felvételek megmutatták, hogy a lehellett vékony aranyréteg milyen egyenletesen simul rá az ezüst lapra. A 3D technológia feltárta azt is, miért színeződött el a kétrétű füst. Az ezüst képes átütni az aranyrétegen, s befedi azt, majd oxidálódva megfeketedik. Ez annak köszönhető, hogy az ezüst még szobahőmérsékleten is képes viszonylag gyors helyváltoztatásra, és alig néhány nap alatt vékony ezüst kéreg alakul ki az aranyfilm felszínén, és a levegőben lévő vízzel, kénnel érintkezve megfeketedik. Mivel ezzel a korabeli kézművesek is tisztában voltak, úgy védekeztek ellene, hogy az aranyozást még egy gyanta vagy enyv réteggel is védték a levegő káros anyagaitól, ám ez sem tart örökké, az évszázadok során szépen megfeketedtek ezek a díszítések. A kutatók abban bíznak, hogy a most használt technológia segítségével a későbbiekben gyakorlati hasznát is vehetik a restaurátorok egy-egy aranyozás vizsgálatnak, mivel kiderülhet, mekkora veszélyt rejt a felújítás. Reményeik szerint olyan anyag is kifejleszthető, amellyel az ezüst elhagyott helyét ki lehet tölteni, és ezzel megóvni az egész díszítő réteget. A középkorban használt nanotechnológiai eljárással foglalkoztunk előbbi hírünkben. Vegyes műanyag hulladékból állít elő tiszta propánt egy új katalizátor, ezt az eljárást ismertetjük a továbbiakban. Létrehoztak egy új technikát tudósok, amely több fajta műanyagot egyidejűleg képes kezelni, hogy aztán végül makulátlan propánt nyerjen ki belőlük. A propánnak számos felhasználási módja van, például alacsony kibocsátású üzemanyagként közvetlenül is fel lehet használni, bizonyos részlegesen zárt hurkú rendszerekben gyártott műanyagoknak pedig fontos komponense lehet. Az eljárásban egy kobalt nanorészecskékkel teletömött zeolit nevű lyukacsos kristály játssza a főszerepet, amely speciális katalizátorként szolgál. A többi katalizátor általában kiszámíthatatlan helyeken bontja fel a szénkötéseket, és így változatos végtermékeket produkál. Az új anyag ezzel szemben következetesen egy specifikus területen töri meg a kapcsolatokat, és így hiánytalan propán molekulákat szakít ki a plasztikból. A világban használatos műanyagok vegyes mintáin végzett tesztek során a csapat megállapította, hogy a katalizátor és a procedúra a műanyag körülbelül 80%-át alakította át propánná, anélkül, hogy melléktermékként metán keletkezett volna. A szakemberek a továbbiakban azt kívánják kideríteni, hogy a technikát miként lehetne a műanyag áramok valós dimenzióira méretezni, illetve hogy a ragasztókhoz és címkékhez hasonló szennyező anyagok milyen módon befolyásolhatják a procedúra sikerességét. Propánt állít elő műanyagból az a speciális katalizátor, amelyről az imént hallhattak. Hamarosan hírt adunk az enyhe szellőt is árammá alakító szingapúri fejlesztésről. Tartsanak velünk!
A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
Leválthatja a hagyományos elemeket az enyhe szellőt is árammá alakító fejlesztés, erről adunk most tájékoztatást. A könnyed szellőt is elektromos árammá alakítja a szingapúri tudósok által fejlesztett eszköz, amely teljesen megváltoztathatja a kisebb feszültségű áramforrások piacát. Az eszköznek elég már a mindössze 2 méter per szekundum sebességű szél is, amely felhasználásával 3 voltos feszültséget tud termelni, és akár 290 mikrowatt elektromos teljesítményt is képes előállítani, ami elegendő egy kereskedelmi forgalomban kapható érzékelő eszköz táplálásához, és ahhoz is, hogy az adatokat átküldje egy mobiltelefonra vagy számítógépre. Az éppen nem használt áramot pedig az eszköz egy akkumulátorra irányítja át, így az adott készülék szélcsendben is működtethető. A fejlesztés másik előnye, hogy könnyű és strapabíró. A mindössze 15 cm x 20 cm méretű készülék könnyen felszerelhető az épületek oldalára, és ideális lenne városi környezetben. Az eszköz teste egy rendkívül tartós polimerből készült, a főrögzítő elem pedig kölcsönhatásba lép a széllel, és olyan olcsó anyagokból készült, mint a réz, alumíniumfólia és teflon. A szerkezet dinamikus kialakításának köszönhetően, amikor az eszközön átáramlik a szél, vibrálni kezd, aminek következtében egy lemez megközelít és eltávolodik egy ütközőtől. Emiatt töltések képződnek és elektromos áram keletkezik, amint a töltés az alumínium fóliából a részfóliába áramlik. A tudósok szerint a találmányuk képes helyettesíteni az elemeket LED lámpákban és a szerkezeti állapot figyelő érzékelőkben. Ezeket városi építményeken, például hidakon és felhőkarcolókon használják a szerkezeti állapotuk megfigyelésére, figyelmeztetve a mérnököket az olyan problémákra, mint az instabilitás vagy a fizikai sérülések. A kutatócsoport jelenleg a találmányuk kereskedelmi forgalomba hozatalán dolgozik. Egy fejlesztésről esett szó az előzőekben, amely a könnyed szellőt is elektromos árammá alakítja. A viaszférek segít elpusztítani a polietilént, erről a felfedezésről számolunk be következő hírünkben. A nagy viaszmoly hernyójának nyála olyan enzimeket tartalmaz, amely lebontja a polietilént. A hevítéssel és savas közegben végzett kísérleti lebontási eljárásokkal szemben a viaszféreg nyála semleges kémhatású vizes közegben szobahőmérsékleten működik. A felfedezés a véletlen műve. Spanyol kutatók méhkaptárt vizsgáltak, és a hernyókat egy műanyag zacskóba gyűjtötték, ahonnan kiszabadultak. Az anyagot megvizsgálva kiderült, hogy nem egyszerűen arról van szó, hogy kirágták magukat. A kutatók a viaszféreg nyálában található 200 különböző fehérje közül sikeresen különítették el a polietilént lebontó enzimet. A műanyag okozta probléma megoldásának kulcsa azonban nem maga az enzim, hanem annak működése, mivel a hernyónyál lemásolása és legyártása jelenleg túlzottan költséges. A polietilénnél jelenleg használatos újrahasznosítási eljárás főleg zúzásból áll, amelynek végeredménye alacsonyabb használati értékű termék. A kémiai lebontástól azt várják, hogy olyan anyaggá alakítsa a plasztikot, amelyből például ismét palack készíthető, így feleslegessé válna új műanyagok előállítása. Ez komolyan forradalmasíthatja a nagy környezeti problémát jelentő műanyagok újrahasznosítását, tekintve, hogy a polietilén a műanyag termelés mintegy 30%-át teszi ki. A nagy viaszmoly hernyójának nyála olyan enzimeket tartalmaz, amely lebontja a polietilént, ezt a spanyol kutatók által tett felfedezést osztottuk meg önökkel az imént. A folytatásban kiderül, hogy a szem nem csak a lélek tükre, hanem az érzékelésé is.
A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.
Halas Rádió, a bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
A szem a lélek tükre, tartja a mondás, ám egy nemzetközi kutatócsoport szerint az érzékelésé is. A pupillánk mérete nem csak a fényhatástól függően tágul, hanem az olyan belső állapotok, mint a félelem, izgalom vagy figyelem hatására is. A kutatók először egerekkel vizsgálódtak, azt mérték fel, hogy a pupilla belső állapottól függően miként tágult, és ez hogyan befolyásolta az állatok látását. Bár a szem az, amely a fényt idegi aktivitásá alakítja, a vizuális értelmezés az agy feladata. A kísérletekben az egereknek különböző színes képeket mutattak, s eközben vizsgálták azon agyterület sejtszintű aktivitását, ahol a látottak feldolgozása zajlik. Az így kapott adathalmaz alapján létrehoztak egy olyan számítógépes modellt, amely utánozta a látókéreg reakcióit, szimulálta az egyes idegsejtek válaszát. E modell segítségével aztán meghatározták, hogy az egyes idegsejtek számára melyik az optimális fényinger. A modell igencsak meglepő eredménnyel szolgált, amikor az egerek például fokozott figyelem miatt nagyobbra nyitott pupillával figyelték a környezetüket. Az idegsejtek, amelyek korábban a zöld színű fényre voltak érzékenyek, hirtelen a kék érzékenységét mutatták. Tehát a nyugodt egér idegsejtjei a zöld színre, az izgatott egéré pedig a kékre, ultraibolyára voltak érzékenyebbek. Ez különösen azokra az idegsejtekre volt igaz, amelyek az egérlátó terének felső részéről, vagyis az égbolt felől érkező fényt kapták. Ez egyértelműen jelezte, hogy az izgatott állapot hatására kitáguló pupilla közvetlenül is képes befolyásolni az érzékenységet, és valószínűleg magát a vizuális érzékelést is. Ez a helyzet azon alapul, hogy a tágabb pupilla több fényt enged be a szembe, ezzel a retinán más fényérzékelő sejteket aktivál, s így közvetve megváltoztatja a látókéreg színérzékenységét is. A mesterséges intelligencia segítségével elkészített digitális modell pedig új utakat nyithat az idegtudományban. Lehetővé válik, hogy az adatok alapján elkészítsék egy valós biológiai rendszer digitális másolatát, és ezzel gyakorlatilag végtelen számú számítógépes kísérletet lehet aztán végezni. A pupillánk mérete nem csak a fényhatástól függően tágul, hanem a félelem, izgalom vagy figyelem hatására is, derült ki az előbbi kutatásból. Kialakulása előtt 9 évvel diagnosztizálható a demencia, az erről szóló tanulmányt ismertetjük a továbbiakban. Megállapították tudósok, hogy a demencia jeleit akár 9 évvel azelőtt is észre lehet venni, hogy a betegek hivatalos diagnózist kapnának. A tanulmány vezető szerzője elmondta, a betegek kortörténetéből világossá vált, hogy már évekkel azelőtt mutatkozott náluk némi kognitív károsodás, hogy a tünetek elég nyilvánvalóvá váltak volna a diagnózis felállításához. Eddig nem volt világos, hogy lehetséges-e az agyműködésben bekövetkező változásokat már a tünetek megjelenése előtt kimutatni. A tanulmányban a kutatók adatokat elemeztek, és számos területen, például a probléma megoldás és a számok felidézése terén találtak károsodást a betegeknél évekkel azelőtt, hogy hivatalos diagnózist kaptak volna. Az eredmények arra utalnak, hogy akinél Alzheimer-kor alakul ki, azoknál akár 9 évvel azelőtt kezdődhetnek a memória és gondolkodási problémák, hogy diagnózist kapnának róla. Jelenleg nagyon kevés hatékony kezelés létezik a demenciára. A szakértők szerint ez részben azért van így, mert gyakran csak akkor diagnosztizálják, amikor a tünetek megjelennek, holott az alapprobléma évekkel vagy akár évtizedekkel korábban jelentkezhet. Ez azt jelenti, hogy mire a betegek részt vesznek a klinikai vizsgálatokban, már túl késő a beavatkozás a betegség lefolyásának megváltoztatásához. Lehetséges, hogy a jövőben szűrő programok segítségével azonosíthatók lesznek a veszélyeztetett és a beavatkozásra szoruló emberek. Előző hírünkben a demencia korai felismeréséről szóló tanulmányt elemeztük. A továbbiakban lépéseket teszünk az egészséges életmód felé. Maradjanak velünk!
A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
10 000 lépés, úgy tartják, hogy minimum ennyit kell megtennünk egészségünk érdekében, de hogy honnan ered ez a szám, és vajon ennyi-e az annyi, azt lépésről lépésre ismertetjük most. Járkálással, gyaloglással, túrázással rengeteget tehetünk az egészségünkért, és még csak eszközökbe sem kell beruháznunk. Kis túlzással azt is mondhatjuk, hogy az egészség a lábunkban lakozik, csak használnunk kell, és a láb végül is arra való, hogy járjunk vele. Tipikus, egyszerű, de nagyszerű esettel állunk szemben, csak az a bizonytalan, hogy hány lépés is kell ahhoz, hogy egészségesek, hosszú életűek és fittek maradjunk. Ha kicsit utána olvasunk a 10 000 lépés mítoszának, gyorsan kiderül, hogy nem orvosok, sportszakértők, edzők alkották ezt az értéket, hanem egy japán fitness eszközöket gyártó cég, amely 1965-ben dobta piacra a lépésszámlálót, neve pedig 10 000 lépést jelent. Innen jön tehát a szám, és nem tudományos kutatásokból. Az optimális lépésszámot olyan jellemzők is befolyásolhatják, mint az életkor vagy a nem. A járás mennyisége és üteme az életkorral csökken és nemenként eltérő lehet. A tanulmányok eredményei azt mutatják, hogy az idősebb nők mortalitási kockázata napi 7500 lépésnél csökkent, a 40 év feletti amerikai és norvég felnőttek reprezentatív mintavételéből pedig az derül ki, hogy napi 8-12 000 lépés az ideális a testsúly és az egészség megőrzéséhez. A tanulság tehát az, hogy ne stresszeljünk a 10 000 lépés elérésén, csak menjünk minél többet, minél gyorsabban. A gyaloglás tempója állítólag akkor megfelelő, ha énekelni már nem, beszélgetni viszont még tudunk közben. Az előbbi kutatás szerint nagyon egyszerű egészségesen élni, csak mendegélni kell hozzá. A NASA olyan technológiát fejlesztett, amivel 5 perc alatt fel lehet tölteni egy elektromos autót, ezt a megoldást mutatjuk be a következőkben. A NASA a Nemzetközi űrállomás mikrogravitációs környezetében fejlesztett ki egy olyan új hűtési eljárást, amely az eddigieknél nem csak sokkal jobb hőátvitelt tesz lehetővé, de a jelenleg alkalmazott technológiáknál sokkal könnyebb is. Az eljárás kulcsa a forráspontnál jóval hűvösebb hűtőfolyadék, valamint ennek a folyadéknak a gőzzé alakulása. A hűtőfolyadékkal feltöltött csatorna falainál a forráspontot elérő folyadék buborékokat képez, amelyek folyamatosan a csatorna falai felé vonzzák a csatorna belső részén található hűvösebb folyadékot. A 2021. augusztusában megkezdett kísérletek olyan sikeresnek bizonyultak, hogy a kutatók mostanra máshol is sikerrel alkalmazták az eljárást, mégpedig az elektromos autók töltőkábeleinél. A villanyautózás elterjedésében a legkomolyabb akadályt ma már leginkább a töltőhálózat egyenletlen kiépítettsége, valamint az ilyen típusú autók töltési ideje jelenti, ami jellemzően minimum fél órát vesz igénybe, a kisebb teljesítményű otthoni fali töltőkkel pedig akár órákba is telhet. A töltők teljesítményét az autók akkumulátor technológiája mellett jelentősen befolyásolja a hűtési kapacitás is, hiszen minél nagyobb teljesítményű egy töltő, a kábel annál inkább felmelegszik a töltés során. Emiatt már a ma elterjedt, jellemzően 350 amperes áramerősségre képes gyors töltők is meglehetősen nehezek, miközben a szakértők szerint az ideálisnak tartott 5 perces töltési idő eléréséhez minimum maximum 1400 amperes töltőkre lenne szükség. A mérnököknek a NASA-nak kifejlesztett technológiát alkalmazva ezt a szintet is sikerült jelentősen túllépniük, ugyanis az új hőátviteli technológiával ellátott kábel 2400 amperes áramerősségen is működőképes maradt. A megoldás elgördítheti az egyik legnagyobb akadályt az elektromos járművek globális elterjedése elől. Az űrutazás fejlődéséből az elektromos autók is sokat fognak profitálni, erről adtunk hírt az imént. Hamarosan egy innovatív fejlesztésről adunk tájékoztatást, ugyanis dízelmotort alakítottak hidrogén üzeművé ausztrál mérnökök.
A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
Dízelmotort alakítottak hidrogén üzeművé ausztrál mérnökök, ezzel folytatjuk műsorunkat. Sikeresen alakítottak át egy dízelmotort hidrogén-dízel hibriddé mérnökök. Az átalakítás 85%-kal csökkentette a motor szén-dioxid kibocsátását. Az ausztrál mérnökök megoldásának lényege, hogy az eredeti dízel befecskendezést megtartva egy hidrogén befecskendező rendszert építenek a hengerekre. A hidrogénmotorok elterjedésének egyik legnagyobb akadályát jelentő magas nitrogén-oxid kibocsátást sikerült a befecskendezés időzítésével kiküszöbölni. A mérnökök alapos munkát végeztek, az általuk fejlesztett rendszerrel átalakíthatóak a teherszállításban, mezőgazdaságban és bányászatban használt dízelmotorok. A létező gépek átállítása jóval olcsóbb és gyorsabb, mint az üzemanyagcellás gépek, amikre még legalább egy évtizedet kell várni. A fejlesztés így komoly lépés lehet az ipar környezeti lábnyomának csökkentésének útján. A hidrogén-dízel technikát a következő 1-2 évben tervezik kereskedelmi forgalmazásra felkészíteni. Sikeresen alakítottak át egy dízelmotort hidrogén-dízel hibriddé ausztrál mérnökök, erről az innovatív megoldásról hallhattak az előzőekben. Utolsó hírünkben a NASA előrelépéséről számolunk be, amely által teljesen megváltozhat a légi közlekedés. A NASA kifejlesztett egy új típusú, nagy teljesítményű akkumulátort, amelyet a kutatók szerint teljesen elektromos repülőgépek meghajtására lehetne használni. Az amerikai űrügynökség a szilárd test akkumulátorokkal kapcsolatos vizsgálatokat követően jutott el az áttöréshez, amelyek több energiát tárolnak és könnyebbek, mint az ipari szabványos lítium-ion akkumulátorok. A szilárd test akkumulátorok kevésbé hajlamosak a túlmelegedésre és az idő múlásával bekövetkező töltésvesztésre, plusz lassabban merülnek le, mint a lítium-ion akkumulátorok. A NASA kutatóinak most sikerült az akkumulátorok kisütési sebességét tízszeresére növelniük olyan innovatív, új anyagok felhasználásával, amelyeket eddig még nem használtak akkumulátorokban. A függőlegesen egymásra épülő cellák lehetővé tették a kutatók számára, hogy olyan szilárd test akkumulátort hozzanak létre, amely kilogrammonként 500 wattóra kapacitással képes tárgyakat táplálni, ami nagyjából duplája egy elektromos autóénak. Ez az újfajta megközelítés lehetővé teszi, hogy megduplázzák vagy akár megháromszorozzák az áramforrás által tárolható energiamennyiségét, ami messze meghaladja a korszerűnek tartott lítium-ion akkumulátorok képességeit. A NASA már jelentős előrelépést tett ezen a téren a kísérleti repülőgépen révén, amely az üzemanyaggal működő légcsavarokat teljesen elektromos meghajtással helyettesíti. A végső cél az, hogy az akkumulátor a fenntartható repülés új korszakának úttörője legyen, amely megszünteti a repülőgépek szén-dioxid és zaj kibocsátását. A NASA kifejlesztett egy új típusú, nagy teljesítményű akkumulátort, amelyet teljesen elektromos repülőgépek meghajtására lehetne használni. Erről az áttörésről kaphattak információt. Ennyi fért mai műsorunkba, röviden összefoglalva, mi mindenről esett szó mai adásunkban. Foglalkoztunk a Maja sóbányák víz alatti feltárásával. Hallhattak arról, hogy vegyes műanyag hulladékból állít elő tiszta propánt egy új katalizátor. Megtudhatták, hogy viaszférek segít elpusztítani a polietilént. Beszámoltunk arról, hogy kialakulása előtt 9 évvel diagnosztizálható a demencia, valamint bemutattuk a NASA fejlesztését, amivel 5 perc alatt fel lehet tölteni egy elektromos autót. Híreinket, témáinkat tudományos és ismeretterjesztő honlapokon megjelent cikkek, tanulmányok, kutatási eredmények alapján állítottuk össze. Köszönöm a figyelmet, a szerkesztő műsorvezetőt, Pós Szilviát hallották. Várom Önöket egy hét múlva ugyanekkor, ugyanitt, viszonthallásra.
A Tudomány mai állása című műsort hallották. Köszönjük figyelmüket!